Folytatjuk az Isten tiszteletet a Rút könyvének a következő szakaszával. Először föl fogom olvasni a második részt, teljes második részt Rút könyvéből. Ez egy több ezer éve történt esemény, aminek rengeteg aktualitása van ma. Az elmúlt hetekben sokat foglalkoztunk az első résszel, most áttérünk a második részre. Először tehát elolvasom a történetnek ezt a szakaszát. Utána következik egy promóciós film a Rút könyvéről, és utána pedig jön majd a prédikációs rész. Tehát Rút könyve második részében ez van leírva. Volt Naominak a férje után egy rokona, név szerint Boáz, egy jóindulatú ember az Elimélek nemzetségéből. Azt mondta egyszer a moábi Rút Naominak, hadd menjek ki a mezőre kalát szedni valaki után, akinek megnyertem a jóindulatát. Naomi ezt felelte neki. Eredj, lányom! El is ment, és kiérve a mezőre, szedegetett az aratók után. Történetesen az Elimélek nemzetségéből származó Boáz szántóföldje volt az. Éppen akkor ment ki Boáz is Betlehemből, és azt mondta az aratóknak, az Úr legyen veletek. Akkor így feleltek neki, áldjon meg az Úr. Majd ezt mondta, Boáz annak a legényének, aki az aratók felügyelője volt. Ki ez az asszony? A legény, az aratók felügyelője ezt felelte. A moábi fiatalasszony ő, aki Naomival jött meg a Moáb mezejéről. Azt kérte, hadd szedegessen és gyűjtögessen a kévék között az aratók után. Így jött ide, és talpon van reggeltől mostanáig. Alig pihent egy keveset. Ekkor ezt mondta Boáz Rútnak. Hallgass ide, lányom! Ne menj te más mezőre szedegetni, és ne is menj innen máshová, hanem maradj csak itt a szolgáim nyomában. Legyen szemed a mezőn, ahol aratnak, és menj utánuk, amíg még megparancsolom a szolgáknak, hogy ne nyúljanak hozzád, és ha megszomjazol, menj az edényekhez, így áll abból, amiből a szolgák merítenek. Rút arcra borult, a földig hajolt, és ezt mondta Boáznak. Hogyan nyerhettem el a jó indulatodat, hogy pártfogásodba vettél, holott én idegen vagyok? Boáz így válaszolt neki. Apróra elbeszélték nekem mindazt, amit anyósoddal tettél férjed halála után. Hogyan hagytad el apádat, anyádat, a szülőföldetet, és hogyan jöttél el egy olyan nép közé, amelyet azelőtt nem is ismertél. Fizessen meg tetteidért az Úr, legyen bőséges a jutalmad az Úrtól, Izrael istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél, oltalmat keresni. Az asszony pedig ezt mondta. Milyen jó indulatú vagy hozzám, Uram, hiszen megvigasztaltál engem, és szívesen beszéltél szolgálóddal, pedig én még a szolgálód sem vagyok. Az evés idején azt mondta neki Boáz, jöjj közelebb, egyél kenyeret, és másd a falatodat az ecetes lébe. Ő tehát leült az aratók mellé. Boáz börkölt gabonával kínálta az asszonyt, ő pedig evett, jól lakott, sőt még hagyott is. Azután fölkelt, tovább szedegetett, Boáz pedig megparancsolta a szolgáinak, hadd szedegessen a kévék között is, és ne pirongassátok, sőt, szándékosan is húzogassatok ki neki a kívékből, hagyjátok ott, hadd szedje föl, és meg ne szidjátok. Így szedegetett a mezőn egészen estig. Amikor kicsépelte, amit szedegetett, majdnem egy vékára való árpa lett. Fölvette, és hazament a városba. Megmutatta az anyósának, amit szedegetett, azután elővette, és odaadta neki azt, amit meghagyott, amikor jól lakott. Akkor ezt kérdezte tőle az anyósa. Hol szedegettél, és hol dolgoztál ma? Áldott legyen, aki a pártfogásába vett. Ő megmondta az anyósánál, hogy kinél dolgozott, és ezt mondta. Boáz a neve annak a férfinak, akinél ma dolgoztam. Ekkor azt mondta Naomi a menyének. Áldja meg őt az Úr, aki nem vonta meg szeretetét az élőktől és a halottaktól. Azután ezt mondta neki Naomi. Hozzánk tartozó ez az ember, közeli rokonaink közül való. Moábi Rút ezt mondta, még azt is mondta nekem, hogy járjak a szolgái nyomában, amíg csak be nem fejezik az aratást. Naomi ezt mondta menyének, Rútnak, jól teszed, lányom, ha az ő szolgáival jársz, akkor nem bántanak más mezőn. Rút tehát Boáz szolgálóinak a nyomában járva szedegetett, amíg be nem fejeződött az árpa és a búza aratása, de az anyósánál lakott. Hát ez a régi történet, és következzen most a kis filmbejátszás. Attila, megkérhetlek, hogy a villanyt kapcsolod le addig, és nézzük a filmet, és utána következik a többi. Köszönöm. És technikai segítséget kérhetek a mögöttem lévő másik projektor, be tudjuk üzemelni? Jó. Akkor egy vásznot nézzünk, jó? Nos, tehát Ruth történetével fogunk foglalkozni, és következzen egy kis ismétlés, akik esetleg nem voltak itt az elmúlt vasárnapokon, illetve talán soha nem olvasták ezt a történetet még a Bibliából. A történetnek a lényege arról szól, hogy a Szentföldön, Betlehemben él egy család, úgy hívják a férfit, hogy Elimélek, feleségét Naominak hívják, és abban az időben gazdasági nehézségek támadnak, elég sok probléma van a megélhetéssel, és ahol gazdasági nehézségek vannak, és nincs munka lehetőség, nincs fizetés, nincs bevételi lehetőség, az emberek elkezdnek panaszkodni. Egy idő után, hogyha ez nem oldódik meg, akkor amit ma is látunk a világban, az történik, hogy az emberek fogják magukat és elmennek más országokba, vagy más területekre, ahol jobban tudnak boldogulni. Tehát beindul a migráció. Tulajdonképpen itt erről van szó, Elimélek és Naomi a két fiával elhagyja a szülőföldjét, elhagyja Betlehemet, azért, mert nem tudnak ott megélni, nincs biztosítva az élet forrása számukra, legalábbis ők úgy látják, és elmennek egy távoli területre, ez a távoli terület Moábnak a területe, itt látjuk a térképen, egy hosszú utat tesznek meg, és a térkép jobb oldalán van Moábnak a területe, ott próbálnak egy új életet kezdeni, ott próbálnak dolgozni. Ez úgy tűnik, hogy ez egy jó vállalkozás, tehát, hogy Moab területére elmenni, ugyanis talán az elején jól indulnak a dolgok, bármennyire nehéz is egy migránsnak egy új helyen otthon találni, munkát találni, beilleszkedni. De az elején úgy tűnik, hogy jól mennek a dolgok. Macron és Kiljon, a két fiúk talál egy-egy feleséget maguknak Moab területén, moábi hölgyeket. Szóval bővül a család, úgy tűnik, hogy minden rendben van. De ez nagyon rövid ideig tart, ugyanis utána következnek a veszteségek, következnek a nem várt események, vagy a negatív fordulat, ugyanis meghal Elimélek, tehát a családfő, és ha egy családfő kiesik a családnak az életéből, az óriási veszteség. Ma is így van, de hát akkor még inkább ez nagyon nagy problémát jelentett. És nem sokkal később meghal az egyik fiú, nem sokkal később meghal a másik fiú is. Moab területén tulajdonképpen minden férfi meghal, mármint így a családot nézve, és ott maradt három hölgy özvegyen. Három hölgy özvegyen, bármennyire is összefognak, és bármennyire is szeretik az életet, és készek bármit is megtenni, nem olyan könnyű. És ennek a következménye az volt, hogy újra kellett értékelni az életüket, és közben jött egy nem várt fordulat, egy pozitív fordulat, ugyanis azt a hírt hallják, hogy Betlehemben újra jól mennek a dolgok, újra gazdasági föllendülés van, újra van munka, újra terem a föld, jó fizetések vannak, szóval jól mennek a dolgok. És erre a hírre Naomi úgy reagál, hogy nekem vissza kellene menni a szülőföldemre. Ha ott már minden rendben van, és ott lehet élni, akkor megpróbál visszamenni. És a két másik hölgyet, a fiainak a feleségeit viszont próbálja visszatartani, és azt mondja, hogy ti ne gyertek velem, én egyedül visszamegyek, majd az Isten megsegít engem, de tele van keserűséggel, tele van fájdalommal, hiszen ott van a gyásznak a terhe az életén, és ebben a beszélgetésben az egyik kedves hölgy, Orpa úgy dönt, hogy tényleg neki talán jobb, ha nem megy el Betlehemben, nem megy Naomival, tehát ő visszafordul, és visszamegy Moabba, visszamegy a családjához, és ott próbál új életet kezdeni. Ott van viszont a másik hölgy, akit Ruthnak hívnak, és Ruth nagyon-nagyon elkötelezett abban, hogy ő mindenképpen Naomival együtt el akar menni Betlehembe. Ő kész arra, hogy ott hagyja a családját, kész arra, hogy ott hagyja a népét, a kultúráját, szóval mindent, ami őt körbefogta, és ahol szocializálódott, ahol eddig élt, kész mindent ott hagyni, és azt mondja, hogy én veled akarok menni Betlehembe. És elmond valamit, ami nagyon-nagyon fontos, egy ilyen nagyon erős szövetséget fejez ki, ezt mondja akkor, hogy ahová te mész, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg, néped az én népem, és Istened az én Istenem, ahol te meghalsz, ott akarok meghalni, én is, ott temessenek el engem, úgy bánjék velem az Úr most, és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled. Hogyha mélyére nézünk ennek a kis szövegnek, akkor ebben egy óriási elkötelezettség van. Élet-halál kérdése van benne, és azt mondja, hogy ő menni akar, és elindul, hogy elmenjenek együtt Betlehembe. Igen, ám de Betlehembe visszamenve, ő ott lesz migráns, ő ott lesz egy bevándorló, ő ott lesz egy jövevény, a Biblia ezt a jövevény szót használja, tehát nem egy olyan egyszerű vállalkozás ez, hogy ő elkötelezi magát, hogy akkor az Izrael istene akkor legyen az én istenem, a te otthonod legyen az én otthonom is, én azonosulok veled, és egy újat szeretnék kezdeni, mert úgy látom, hogy itt van az a lehetőség számomra, amit valószínűleg nem tudott megfogalmazni, hogy miért, de valahogy a szíve húzta arra, hogy Betlehembe kell neki mennie. Elindulnak tehát Betlehembe, és az elmúlt vasárnap említettem azt, hogy Betlehemben az Isten törvényei nagyon-nagyon világosan keretezték azt, hogy egy jövevénynek, egy migránsnak milyen jogai vannak, és milyen kötelességei vannak. Mind a kettő benne volt. Tehát nem csak jogok voltak, hogy nekem ez kell, meg az kell, hanem kötelességek is. Illetve nem csak kötelességek voltak, hogy mit kell csinálni, de joga is volt természetesen egy bevándorlónak, egy jövevénynek. Azért, mert Isten a jövevényt is szereti és tiszteli, igaz? Mert ő is a jövevény is egy ember, a jövevény is Isten teremtménye. Ilyen értelemben Istennek a jövevény is fontos, meg az is, aki helyben van. És az élet arról szól, hogy néha ezek állandóan változnak. Lehet, hogy én most itthon vagyok, vagy most már itthon vagyok, de valamikor én is jövevény voltam mondjuk ebbe a városba, és ide költöztem. Nem tudom, meddig kell itt lennem, de az is tett, hogy valamikor egyszer menni kell. Mozgunk, és egyik helyről megyünk a másikra. Ez a jövevény státusz, ez tulajdonképpen mindenkinek az életében egy valóságos lehetőség, hogy bekövetkezik, vagy már bekövetkezett egyszer-kétszer. Illetve a Biblia azt mondja, hogy ez a földi életünk, tehát a születéstől a halálig terjedő időszakunk, ez tulajdonképpen nem más, mint egy jövevénykorszak, hiszen nem itt van a vég, tehát egy mennyei dicsőségbe megyünk majd. A mennyországnak a valósága, illetve az ítéletnek a valósága is ott van. Tehát ez a fizikai létünk, ez is egy ilyen jövevény státusz, vagy jövevény helyzet. Tehát azt olvassuk ebben a történetben, hogy Ruth kifejezi azt, hogy ő vissza akar menni Betlehembe, el is jutnak Betlehembe, Naomival együtt, próbálnak újat kezdeni, próbálnak elindulni, és tulajdonképpen erről szól most az, amiről én szeretnék beszélni. Viszont megfogalmaztam egy nagyon-nagyon fontos mondatot, és amíg én beszélek, addig néha olvassátok el azt, hogy legyél hűséges a nehéz időkben is. Ugyanis ez a kifejezése Ruthnak, hogy én oda megyek, ahova te mész, az én Istenem a te Istened, az lesz velem, ami veled lesz, csak a halál fog elválasztani tőled. Ez egy erős hűségnyilatkozat, nagyon erős szövetségi hűségnyilatkozat. És nagyon fontos, hogy hűségesek legyünk még a nehéz időkben is, de majd erre visszatérek. Nos, hát akkor nézzük a történetet. Azzal kezdődik ez a történet, hogy Naomi-nak a férje után van egy rokona, a név szerint Boáz. Ez egy nagy vállalkozó Betlehemben. Tele van pénzzel ez az ember, földjei vannak, befektetései vannak, szóval jól mennek a dolgok. Ezzel kezdődik a történet. És azt is tudjuk, hogy ez a jómódú ember Elimélek nemzetségéből való, tehát Naomi férjének a családjából származik. És egyszer, amikor Ruth úgy dönt, hogy megérkezünk Betlehembe, megérkezünk ebbe az idegen területre, hát valamit dolgozni kell, mert egyébként nem fogunk megélni, tehát itt fogunk éhen halni. Mit csinál ő? Azt mondja, hogy én munkát akarok vállalni. De ez a munkavállalás nem egyszerű dolog, és a munkavállalás számára azt jelenti, hogy kimegy a földekre, mert pont az aratásnak az ideje volt, kimegy a földekre, és az aratók után elkezdi összeszedni azt, ami lehullott. Én nem tudom, mennyire gazdaságos dolog ez, de valószínű, hogy sokat kell dolgozni, kevés bevételért, vagy tehát aratni sokkal gazdaságosabb, mint a maradékot összeszedni, de ő ezt kezdte gyakorolni azért, hogy valami kis betörő falatot össze tudjon szedni magának. Szóval elment és elindult ennek ugye ezt a munkát végezze, és azt mondja a Biblia, hogy történetesen Elimeleknek, a nemzetségéből származó Boáznak a szántóföldje volt az. Ez a történetesen kifejezés, és azt is mondhatnánk, hogy hát szerencsére, vagy pont úgy alakult, vagy véletlenül, vagy nem tudom, tehát, hogy kiment a házukból, vagy ahol laktak, vagy a sátrukból, bármiből, és akkor azt mondja, hogy arra vannak a szántóföldek, elindulok arra, szétnézek, hogy hol vannak az aratók, ott van az egyik aratócsoport, oda megyek utánuk, és próbálom összeszedni a maradék gabonát, amit ők elhagynak. Ez a történetesen kifejezés, ez egy kicsit ilyen véletlenszerűnek tűnik. Én nem tudom, hogy te hisztek-e a véletlenekbe. nagyon-nagyon sok olyan élethelyzetünk van, amikor előre nem tudjuk, hogy mi következik. Az én életemben rengeteg ilyen volt, valószínűleg ilyetben is. Egyszerűen csak elindulsz, mert tudod, hogy valamit tenned kell. Lehet, hogy munkát kell vállalni, de nem tudod, hogy pontosan hol fognak alkalmazni, valamit meg kell tenned, de nem tudod pontosan, hogy mi lesz majd az eredménye. Szóval úgy olyan véletlenszerűen működnek a dolgok, és valami majd lesz belőle. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy hisznek a véletlenekben. Nem hisznek Istenbe, de hisznek a véletlenekbe. Ezekkel az emberekkel, amikor találkozok, általában azt szokták gyakorolni, hogy amikor elmondanak mondjuk egy ilyen véletlenszerű történetet, ami nagyon bejött nekik, tehát azt mondják, hogy szerencséjük volt, akkor van egy ilyen babonás szokás, emlékeztek rá, hogy nem tudom, így asztal tetejét, alját, oldalt elkezdik kopogtatni, hogy akkor lekopogom, hogy nekem ez így bejött. Istenben nem hisz, de a kopogásban hisz. Vagyis ez azt jelenti, hogy a véletlenben se hisz, mert valami kell, ami megfogható. Ez teljesen babonás dolog, és teljesen fölösleges is, és nem ajánlom senkinek, de értitek a különbséget, hogy véletlenben hiszek, de mégis kell valami, ami a véletlen megerősít, hogy valami van mögötte, vagy ez a véletlenszerű pozitív dolog, ez azért maradjon meg, és nehogy valami rossz dolog legyen. A másik oldalon viszont vannak emberek, akik hisznek Istenben, és hát nem tudom, hogy mit gondoltok arról, hogy az Istenben hívő emberek, keresztény emberek életében lehetnek véletlenek? Működik ez a véletlenszerű dolog, vagy nem működik? Érdemes ezen elgondolkodni, hogy is van ez. Az a keresztény ember, aki azt mondja, hogy én hiszek Istenben, tudom, hogy van Isten, de vannak véletlenek is, az egy kicsit úgy gondolkodik az Istenről, amit már nem mi találtunk ki, hanem az elmúlt évszázadokban, évezredekben sokszor mondtak emberek, hogy van Isten, aki megteremtette a világot, van Isten, aki befolyásolja a fizikai törvényeket, meg a kémiai törvényeket, meg mindenféle törvényeket, ezeket tulajdonképpen beindította, és miután a teremtés befejeződött, és egyszerűen működik minden, az Isten átment munkanélkülibe. Hát mit kell neki csinálni, nem? Tehát ha megalkotta a gravitációt, akkor a gravitáció működik. Ha megalkotja a sebességet, nem tudom, de sok mindent, vagy a fényt, vagy a vizet, meg a szárazföldet, utána azzal nem kell foglalkozni, az úgy magától működik, nem? Tehát nem kell állandó vizet generálni, mert a víz az van. És akkor van egy körforgás, ami alapján esik az eső, vagy a hó, aztán újra elpárolog, és utána felhő lesz belőle, és megint. Tehát, hogy ezt nem kell állandóan beindítani, meg leállítani, meg újra gyártani valamit. Tehát a teremtés az kész, megvan. És vannak emberek, akik azt mondják, hogy mivel ez így van, ezért per pillanat most az Isten az munkanélkül van, tehát beült a nappaliába, vagy a trónjába, hátradőlt, és egyszerűen csak gyönyörködik abba, hogy milyen szépen működik ez a föld, esik az eső, vagy a hó, süt a nap, csillagok jönnek, mennek, mozognak a pályájukon, amit ő megtervezett, a bolygók is megfelelően, szóval minden oké. És ebbe úgy gyönyörködik, és tulajdonképpen ez a tevékenysége Istennek. Ezt úgy hívják, hogy van egy ilyen deista világkép, tehát, hogy az Isten ma nem csinál semmit, Isten visszavonult. Ha ez így van, akkor vannak véletlenek. Akkor vannak véletlenek. De a Biblia azt mondja, hogy ez nem így van. A Biblia azt mondja, hogy ez egy teljesen hamis kép. Tehát, hogy nem arról szól a dolog, hogy Isten megteremtett embert, állatot, természetet, meg törvényeket és mindent, és utána hátradől és csak figyel, hanem arról szól a dolog, hogy Isten nagyon tudatosan irányítja a folyamatokat, és állandóan belenyúl és beleavatkozik dolgokba. Beleavatkozik az én életembe, irányítja és vezeti az életemet, és beleavatkozik más embereknek az életébe, sőt, még a természetbe is beavatkozik. Én nem számoltam össze, ha valaki nagyon ráír a jövő héten, akkor tegye meg, hány csoda van leírva a Bibliába. Minden egyes ilyen csoda az arról szól, hogy az Isten belenyúlt és megváltoztatta azokat a törvényeket, ami egyébként tökéletesen működik. Valaki meghalt, és ő belenyúl és föltámasztja. Szárasság van, valaki imádkozik, és Isten belenyúl, és azon esik az eső. Ami lehetetlennek tűnik, tehát a fizikailag vagy kémiailag nem működhetne, ezek megváltoznak. Vagy valaki halálosan beteg, és lehetetlen meggyógyítani, Isten belenyúl az életébe, és egyszerűen egészséges lesz. Például a leprásoknak a története erről szól, hogy akkor ezt lehetetlen volt meggyógyítani. Az Isten folyamatosan belenyúl a világba, a fizikai világba, az életünkbe, és elkezdi irányítani a dolgokat. És folyamatosan irányítja. A te életedet is, meg az enyémet is folyamatosan irányítja Isten. És ha ez így van, ez azt jelenti, hogy nincsenek véletlenek. És hogy egy kicsit bonyolítsam a dolgot, Van egy másik erő is, ami szintén szeret így belenyúlkálni, és irányítani folyamatokat, ez pedig nem más, mint a sátán vagy az ördög. Aki még meg se kérdez dolgokat, hanem egyszerűen így erőszakkal, mint ilyen kicsit ilyen terrorista hozzáállással beleavatkozik az emberek életébe is, manipulálja őket és befolyásolja őket, és ezeket összerakjuk, hogy itt vagyok én ember, vagy itt vagyunk mi emberek, és két oldalról is óriási hatás ér bennünket, az Isten is befolyásol, meg az ördög is befolyásolni akar bennünket. Ennek az eredménye az, hogy itt nincsenek véletlenek, itt nagyon tudatos dolgok történnek. Az lehet, hogy én ezt nem értem, vagy te nem érted. Az lehet, hogy fogalmam nincs arról, hogy mi történik most körülöttem, ilyen lehet. De hogy ez nem véletlen, az biztos. És ezt azért mondtam el, hát képzeljétek el ezt a szituációt, amiben belekerül Ruth, kimegy az utcára, kimegy a városból, kimegy a szántóföldre, és azt mondja, hogy ja Isten, most mit csináljak? Hova menjek, hogy éjjel ne halljunk? Lát egy szántóföldet, vagy egy birtokot, és oda megy, és elkezd ott szedegetni gabonát. Hát történetesen ez, ennek a bizonyos Boáznak a földje, aki egyébként rokona a Naominak, aki egyébként nagyon gazdag, aki egyébként majd végigolvasok a történetet, akkor sok minden kiderül róla. Ez véletlen vagy nem? Véletlen, hogy pont ezt a földet látta meg? Véletlen, hogy pont ezen az úton indult el? Hát ha egy másik úton indul, akkor egy másik szántóföldre megy, egy másik földbirtokosnak a földjére megy, és ott szedeget majd. Szóval ez a véletlen kérdés foglalkoztathat bennünket. De én azt mondom, hogy ne higgyetek a véletlenekben. Ugyanis nagyon-nagyon sokszor történnek olyan dolgok, amit mi nem értünk, vagy nem tudjuk előre, hogy mit miért csinálunk. De ahogy az úrvacsoránál említettem, ha te Krisztusban vagy, ha te figyelsz az Istenre és imádkozva készülsz dolgokra, akkor még azok a dolgok, ami egyébként számodra kontrollálhatlan, nem tudod, hogy mi történik, nem tudod, hogy miért csinálod, csak tudod, hogy tenned kell, mert dolgozni kell, vagy nincs pénz, és pénzt kell szerezni, gyerekkel baj van, egyszerűen csak valamit meg kell oldani. Tehát hogy vannak ilyen kényszerhelyzetek, ezekbe elindulsz, és nem azért annyit imádkozt, hogy előre tudod, hogy Isten azt mondta, hogy ha ott találkozol valakivel, az azt fogja neked mondani, és akkor így fog megoldódni. Teljes sötétség van előtted, nem tudod, csak menni kell. De az Isten ott van benne, és az Isten előtt nincs sötétség. Az Isten nagyon jól tudja, hogy te honnan hová mész, és ott kivel fogsz találkozni, és annak mi lesz az eredmény, és hogy tudsz tovább menni. Nincsenek véletlenek, mert a véletleneket Isten tulajdonképpen a saját kezében tartja, és már nem is véletlenekről beszélünk. Inkább azt kell mondani, hogy hinni kell Istennek a vezetésében. Csak egy példát szeretnék mondani, szintén egy ilyen nagyon klasszikus bibliai történet, az Eszter királynő történetét, ki az, aki ismeri? Nagyon sokan, igaz? Eszter királynének a története arról szól, hogy sokáig abszolút nem érti, hogy mi történik vele. Egy fiatal hölgy, aki ráadásul nagyon szép, és amikor a királynak meg akarják találni a föld legszebb nőjét, akkor őt választják ki, vagy többek között őt választják ki, és aztán a sok válogatás után, meg mindenféle eredmények után, ő lesz a befutó, és azt mondják, hogy ő a legokosabb, a legszebb, a legméltóbb arra, hogy a királynő legyen. Eljut egészen a trónig, tehát ő lesz a királynak a felesége a Méd-Perzsa birodalomban, az akkori világbirodalomban, ami akkor a legnagyobb volt. Ez nem semmi karrier, igaz? Tehát, hogy egyszerű zsidó lányként eljutni egy ilyen szintre. De neki fogalma nincs, hogy mi történik vele, csak egyszerűen történnek az események. És közben a másik oldalon, amit ő nem tud, meg talán senki nem tud, csak van egy kis lobby tevékenység az országban, és valakinek az az érdeke, hogy a zsidókat ki kell írtani. Valakinek az az érdeke, hogy tulajdonképpen az összes zsidótól meg kell szabadulni, mert minden problémánknak az oka ők. És elindul egy ilyen folyamat, és amikor Isten látja azt, hogy az ördög elindít egy ilyen folyamatot, a másik oldalon Isten elindít egy másik folyamatot. Kiválasztják Esztert, egy zsidó lány bejön, és egészen a trónig jut. Ő lesz a királynak a felesége. És amikor ott vannak már, hogy király meg királynő, meg működnek a dolgok, Eszter csak csodálkozik, hogy hol vagyok én, mi történik velem. Közben elindul ez a lobby tevékenység, már nem csak beszédben, hanem valóságban is, hogy akkor ki kell írtani a zsidókat. És amikor a zsidók ezt meghallják, és elkezdenek gondolkodni, itt a vég, akkor ennek a kedves Eszternek az egyik rokona oda megy hozzá, és azt mondja, hogy gondolkozz. Hát nem az Isten hozott téged ide, nem azért vagy te itt, mert most pont a másik oldalon egy ilyen hatás ér bennünket, és téged az Isten azért tett ide, hogy rajtad keresztül adjon Isten szabadulást. És ez tényleg így van. És amikor megértette, akkor azt mondja, hogy igen, tudom, hogy én azért vagyok királynő, és tudom a küldetésemet. Vannak véletlenek, vagy nincsenek véletlenek? Az Istené nincsenek véletlenek. Nem véletlen az, hogy Rút arra a földre megy, nem véletlen az, hogy pont Boázzal találkozik, nem véletlen az, hogy ott szedegeti a gabonát, szóval semmi nem véletlen. Az a kérdés csak, hogy fölismerjük-e ezekben a folyamatokban az Istennek az akaratát, vagy az Istennek a vezetését. Most szeretnék egy házi feladatot adni. Gondold át az életedet. Rengeteg olyan dolog van, amit nem értünk magunk körül. Ezekben az ördögnek a munkája érvényesül, vagy az Istennek a munkája érvényesül, mert nincsenek véletlenek. Valami mozgatja a dolgokat. És ha valamiben fölismerjük az ördög munkáját, az érdemes szembe menni vele, vagy az imádkozni, hogy ez ne érvényesüljön. Ha viszont Isten munkáját látjuk meg, és azért vagyok egy munkahelyen, és leesik, hogy ja, tényleg, azért vagyok ebben a családban, ja, igen. Azért költöztem ide, vagy azért kell itt lennem, azért kellett találkoznom valakivel, azért hívott föl valaki. Nem biztos, hogy mindent meg fogunk érteni azonnal, de néha érdemes ezen elgondolkodni, Istenem, mit szervezel itt körülöttem? Mi történik itt körülöttem? Mit kell nekem tenni erre, vagy mit kell reagálnom erre? És hogyha ezt megértjük, akkor fantasztikus eredmények lehetnek belőle. Ha Isten akaratában járunk, akkor még ilyen kiszolgáltatott helyzetben is áldottak vagyunk. Ezt megismétlem. Ha Isten akaratában járunk, akkor még ilyen kiszolgáltatott helyzetben is áldottak vagyunk. Azt hiszem, hogy ezt rá is tettem egyik diára. Ez a kedves fiatal hölgy abszolút kiszolgáltatott. Elvesztette a férjét, özvegy, fiatal feleségként, tehát fiatal özvegyként, egy idegen földön, ahol bárki bármilyen módon kihasználhatja őt, kiszolgáltatott helyzetben van. De mégis kimond valamit, hogy az Izrael Istene az én Istenem legyen. Én az Izrael Istenét akarom követni, és ezért az Izrael Istene meg elkezd irányítani őt. És a lehető legjobb helyre vezeti, a lehető legjobb dolgok jönnek ki, még egy ilyen kalászszedegetésből is. Szóval ez jó hír, nem? Hogyha a mindenható Isten a te Istened, ha te Krisztusban vagy, hát hogy pontosan nem tudod, hogy mi miért történik körülötted, de néha úgy elhúzzák a függönyt, és rájössz, ja tényleg, így lelepleződik valami. És akkor, ja tényleg, azért vagyok itt, azért találkoztam valakivel, azért kaptam ezt a pénzt, azért történt egy ilyen esemény az életemben, mert az Isten benne volt, és irányított engem. Én arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy ne a véletlenbe higgyünk, hanem az Istennek a tudatos vezetésében. Akár érted, akár nem érted. Ha érted, akkor engedelmeskedj neki, ha nem érted, akkor meg bízál az Istenben. Mind a kettő fontos. Az engedelmesség is, a tudatosság is, meg a bizalom is. A bizalom talán néha nehezebb dolog, tehát nem tudom, hogy miért, de menni kell, vagy tenni kell, de mindenképpen a véletlen helyett az Istenben való bizalom az sokkal, sokkal eredményesebb. Egy másik dolog, amit szeretnék kiemelni, a Boázzal kapcsolatos történet, tehát ez a gazdag vállalkozónak az élete. Tehát az ő földjére ment szedegetni ez a kedves hölgy Rút. Mit gondoltok, hogy miért engedi meg egy nagy vállalkozó, hogy ami elmaradt gabona, az felszedegethessék? Mert egyébként néhány emberét ráállíthatná, és azt is felszedik, és akkor még nagyobb a profit, nem? Tehát ma a multik így gondolkodnak, igaz? Tehát, hogy túl sokat nem tudsz szedegetni, mert nem maradott semmi. Tehát, vagy egy kicsit arrogánsabb vállalkozás, aki nagyon szereti a pénzt, az úgy halad előre, hogy nem marad mögötte semmi, csak pusztulás. Tehát, hogy nem, hogy szedegetni nem tudsz semmit, hanem utána komoly veszteségeket generál. Tudjátok, ez a lábnyom téma, hogy most milyen vállalkozás, milyen lábnyomokat hagyott. Tehát gyakorlatilag arról szól a dolog, hogy milyen minuszokat termelnek. Tehát nem az, hogy mennyit hagynak másnak, hanem inkább a veszteséget. És itt van ez a kedves férfi, aki úgy vezeti a vállalkozását, hogy ott hagynak magukat, kalászokat, és akik jönnek, mindenféle idegenek megjelenhetnek itt, meg olyan emberek, akik csak ilyen, hogy is mondjam, jött-mentek, meg nem tudom, tehát próbálnak így túlélni dolgokat. Ezeknek is marad valami. Miért csinálja ezt? Miért jó ez neki? Ennyire gazdag, és nem érdekli az egész, vagy pedig más van benne. 3 Mózes 23-22-t szeretném olvasni, amiben az Isten törvényét halljuk a migráns témában. Amikor földetek termését learatjátok, ne arassátok le egészen a mező széléig, és az aratás közben elhullottat, ne szedjétek föl, hagyd ott azokat a nyomorultnak és a jövevénynek. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Szóval Isten gondoskodik a jövevényről. És hogyha örvények vagyunk, akkor számíthatunk arra, hogy az Isten gondoskodása működik, mert az Isten beprogramozta ezt is a világba. És ha nem jövevény vagy, hanem te vagy a földesúr, vagy a vagy gazdag, vagy nem tudom, akinek megvan mindene, akkor meg az Isten azt mondja, hogy úgy éld az életedet, hogy ne kihasználjál mindenkit, és tönkretegyél mindent, és mínuszokat termeljél magad mögött, hanem úgy éld az életedet, meg úgy vezesd a vállalkozásodat, meg a családodat, meg mindent, hogy másnak is maradjon. És ha jön más valaki, aki elkezd szeregetni, akkor nem kell zavarni, hadd éljen meg ő is. Hagyjuk élni a másikat is. Szóval Boáz egy gazdag ember, de mégis egy ilyen nagy lelkűség van benne, és azt látom én itt az igéből, hogy ez a nagy lelkűség, ez lehet, hogy egyébként a személyiségének a része, tehát egy jó szívű ember, valószínű, hogy ez is benne van. De a másik oldalon ismeri az Isten törvényét, és azt mondja, hogy ha az Isten törvénye ezt mondja, akkor így vezetjük a vállalkozásunkat. Ha mást mondanak, akkor másképp vezetjük. De szoktál gondolkodni azon, hogy az Isten törvénye mit mond, hogy hogy vezesd a vállalkozásodat? Vagy hogy éld az életedet? Egy nagyon fontos kérdés. De a Biblia rengeteg ilyen vállalkozásokkal, élet hétköznapi dolgaival, pénzkezeléssel, emberekkel való foglalkozással kapcsolatos alapelveket mond el. És az az ember, aki azt mondja, hogy az Isten ezt mondta, és ezért én így élem az életemet, ez azt jelenti, hogy én tisztelem az Istent, mert tisztelem a törvényeit. Az az ember, aki azt mondja, hogy engem ez nem érdekel, ez nem aktuális, meg ma már nem így működnek a dolgok, és kitalálok magamnak más szabályokat, az ember lehet nagyon nagy keresztény, meg lehet nagyon nagy gyülekezetbe járó, meg templomba járó, meg lehet, hogy milliókat, meg milliárdokat verhet bele az egyházba, de tulajdonképpen arról szól a dolog, hogy nem tiszteli az Istent, igaz? Mert Isten mond valamit, és azt mondja, hogy jó, hát ez nem így van. Ezért nagyon fontos, amit az Isten mond, azt komolyan vegyük. Az Isten törvényét be kell tartani. Nem tudom, hogy ismered magad. Én úgy általánosan, akár magamat is egy kicsit, de az embereket is úgy ismerem, amikor nagy baj van, akkor úgy könnyebb az Isten törvényét betartani. Tudod, hogy akkor könnyebb alázatba lenni, nem? Tehát ha nincs pénzem, akkor úgy könnyebb alázatba lenni, ha munkanélkül vagyok, akkor könnyű alázatba lenni, ha beteg vagyok, akkor könnyű alázatba lenni, ha nem tudom, kiközösítenek valahonnan, és nagyon kellemetlenül érzem magam, akkor könnyű alázatba lenni. Amikor jól mennek a dolgok, akkor az emberek nem szeretnek alázatosak lenni. És nagyon sokszor ez a dinamika van, hogy ha jól mennek a dolgok, akkor az Isten törvénye háttérbe szorul, amikor rosszul mennek a dolgok, jó, mit is mond a Biblia? Mit is akar Isten velem meg? És akkor jövünk, hogy aj, Uram, adj kegyelmet. És ugye ez a dinamika nagyon sokszor megvan. És azt látjuk, hogy itt van ez a kedves ember, ez a Boáz. Jól mennek a dolgai. Korábban egy gazdasági nehézség volt Betlehemben, hiába a kenyérházának hívják ezt a várost. Mégse volt kenyér, hiába vetettek, nem maradtak, soha voltak zűrök. Most jól mennek a dolgok, tele van pénzzel, tele van perspektívával, minden rendben van, de mégis azt mondja, hogy van az Istennek egy törvénye, és azt be fogjuk tartani. Én erre szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy legyünk ilyen emberek, hogy amikor jól mennek a dolgok, akkor is azt mondjuk, hogy van az Istennek egy üzenete, Istennek alapelvei vannak, Isten igéje van, és akkor is betartom, amikor egyébként lehet, hogy kibírnám a következő heteket úgy is, hogy nem tartom be. Sőt, még akkor lehet, hogy gyorsabban haladnék előre. De hosszú távon ez mindig veszteséget fog okozni. Szóval az Isten törvénye nagyon fontos, és a 19. Zsoltár beszél arról, hogy az Isten törvénye az tökéletes, az Isten törvénye az felüdíti a lelkedet, hogyha elkezded olvasni, és utána megérteni és alkalmazni. Az Isten törvénye a szabadságot fogadni, az Isten törvénye örömöt fogadni. Hát ezt ne hagyjuk ki. Boáz egy ilyen ember volt, hogy az Isten törvényét átélte, megtapasztalta, és akkor örömöt adott neki, felszabadította, és úgy élte az életét, hogy más is tudott élni mellette. És még egy dolgot szeretnék mondani, mindjárt lejár az időnk. Visszatérni oda, amit elkezdtünk. Volt egy alapelv, amit az előző dián láttunk, hogy legyél hűséges a nehéz időkben is. Ugyanis ez a hűség téma szintén olyan, hogy hát amikor rá vagyok szorulva egy másik emberre, akkor nagyon hűséges tudok ám lenni, nem? Ugye ez így van. De amikor nem vagyok rászorulva a másik emberre, nála nélkül is jól mennek a dolgok, akkor miért legyek hűséges? Nagyon sokan így gondolkodnak. Szóval a hűség. Itt van ez a hűségfogadalom, amit Ruth kimond, hogy ő hűséges akar lenni az Istenhez, hűséges akar lenni az új családjához, hűséges akar lenni Naomihoz. Szóval óriási erővel hat ez a hűség. És utána azt olvassuk itt a történetben a második rész 10. versétől, hogy amikor mikor kimegy a szántóföldre, és szedegeti a gabonát össze, és találkozik a főnökkel, Boázzal, a földes úrral, aki meglátja, hogy ott van valaki, szedi a gabonát, megkérdez az emberektől, hogy ki ez, elmondják neki, hogy miről van szó, oda megy hozzá, elkezd beszélgetni vele, és utána ennek a beszélgetésnek a következtében ezt olvassuk, hogy Ruth, ez a nő, arcra borult, földig hajolt, és ezt mondta Boáznak, mármint a földes úrnak. Hogyan nyerhettem el a jó indulatodat, hogy pártfogásba vettél, holott én idegen vagyok? Boáz így válaszolt. Apróra elbeszélték nekem mindazt, amit anyósoddal tettél a férjed halála után. Hogyan hagytad el az apádat, anyádat, szülőföldedet, és hogyan jöttél el, hogy egy olyan nép közé, amelyet azelőtt nem ismertél, fizessen meg tetteidért az Úr, legyen bőséges a jutalmad az Úrtól, Izrael Istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Ha valaki az Izrael Istenének a szárnyai alatt keres oltalmat, az jó jár. Annak jó lesz. És ez a nő tulajdonképpen ezt teszi. Hűséges az anyósához, hűséges Istenhez, hűséges az új családjához, nem akarja őket elhagyni, és a hűségnek van egy áldása. Én tudom, hogy ma ezt nagyon kevesen élik át. Tehát ha azt mondom, hogy a hűségnek van egy öröme, van egy áldása, akkor sokan nem is értik, hogy miről beszélünk. Hát, mi az, hogy hűség? Meddig kell hűségesnek lenni? Inkább ez a kérdés, nem az, hogy alapvetően hűség mit jelent. Itt van egy nő, aki nagyon-nagyon hűséges az Istenhez, emberekhez, és az Istentől is áldást nyer, meg az emberektől is áldást nyer. Vagyis a hűségnek van egy pozitív eredménye. Mindenféle kapcsolat tulajdonképpen hűségen alapul, gondoljátok át. Minden kapcsolat. A legszorosabb ilyen férj-feleség vagy családi kapcsolatok is, de még a munkahelyi kapcsolatok is, a baráti kapcsolatok is, a természet fölötti kapcsolatok is, az Istennel való kapcsolat is tulajdonképpen a hűségről szól. Aki komolyan veszi Istent, az Isten törvényét, az hűséges Istenhez. Aki ezt nem veszi komolyan, az meg hűséges az ördökhöz. Tehát ugye te nagyon egyszerű képletek vannak, de a hűség az befolyásol bennünket, hogy kinek kötelezzük el magunkat. És azt is mondja a Biblia, hogy aki hűtlen, hát annak olyan eredményei lesznek, hogy a hűtleneknek az útja az romlást eredményez, ezt mondja a Példabeszédek 13-ban a Biblia. Vagyis a hűtlenség az folyamatos veszteségeket generál. Gondoljátok ezt át, és még egyszer elmondom, a hűtlenség az folyamatos veszteségeket generál. Pedig nagyon sokszor úgy tűnik, hogy a hűség az, ami veszteséget generál. Mert ha én hűséges vagyok, akkor esetleg nem tudok valamit megtenni. Vagy nem vagyok szabad más dologokra. Én nem tudom, hogy kinek milyen területen kell hűségesnek lenni. Én nem mondom, hogy vezessük be a japán modellt, hogyha valaki elkezd 18 évesen dolgozni egy cégnél, akkor onnan kell nyugdíjba menni, tehát nem ezt a hűséget mondom, hogy ők ezt szeretik, és az Úr áldja meg a japán társadalmat, semmi probléma nincs ezzel. Tehát ők ezt megélik, tehát hogy esetleg egyszer vált munkahelyet. A nyugati világban, vagy Amerikában, Európában ez nem divat, de amíg mondjuk egy munkahelyen dolgozol, és ha fölismerted, hogy Isten vitt oda, akkor legyél ott hűséges addig, amíg ott kell lenned. Ez viszont fontos. Vagy a házassági kapcsolatainkban legyünk hűségesek, a baráti kapcsolatainkban, hogyha megígértünk valamit, akkor hűséggel teljesítsük annak az ígéretét. Ha aláírtál valamit, van egy szerződés, akkor hűséggel teljesítsd annak a tartalmát. Ezek mind-mind nagyon-nagyon fontos dolgok. És hadd mondjak még valamit, amit Jézus mond. Aki hű a kevesen, az sokon is hű, és aki a kevesen hamis, az a sokon is hamis. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízza rátok az igazit? És ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek, ami a tietek? Vagyis a hűségnek van egy áldása. Hűségesnek lenni a kevésen. Ha van 100 forintod, akkor szoktál hűséges lenni 100 forinttal? Azt mondjuk, hogy nincs is értéke ma már szinte, nem is foglalkozunk vele. Jézus meg mit mond? Legyél hűséges a kevéssel is. Ha van 100 forintod, örülj a 100 forintnak, és nézd meg, hogy ebből hogy tudsz 200-at mondjuk kihozni, de legyél hűséges. Mert a Biblia arról beszél, hogy a kevésnek mindig van értéke. És ha Jézusnak a szolgálatát megnézzük, akkor ő mond olyanokat, hogy hát ő minden további nélkül ott hagyja a 99 embert, és egyér is elmegy, hogy odahozza, és legyenek 100-an. Az kevésnek óriási értéke van. Vagy Jézus mond olyan példázatot, hogy van egy nő, akinek van egy ékszere, és abból egy bizonyos érme, ami díszített ezt a bizonyos ékszert, az eltűnik, elgurul, valahogy leesik, akkor félreteszi az egészet, és addig nem nyugszik, míg azt az egyet nem találja meg. az egynek az értéke, vagy a kevésnek az értéke nagyon-nagyon fontos. Ki az, aki mondjuk 20 év alatt van itt a teremben, az emelje fel a kezét. Kevés, néhányan vagytok. Nem, képzeljétek el, nemrég olvastam egy szociológusok által végzett felmérést, hogy Magyarországon mondjuk teljesen ilyen irreális elképzelése van a 20 év alattiaknak az életről. Hogy már nem sokan elkapom a diplomámat, vagy a végzettségem, nem tudom, ilyen szakmám lesz, vagy olyan végzettségem lesz, vagy ez leszek, vagy az leszek, és akkor én biztos 500 ezeret keresek, meg 1 milliót keresek, és akkor ez lesz, meg az lesz. Tehát, hogy nincs kevés, hanem van a nulla, hogy még semmi nincs, és utána van a teljesség, ami utána minden szép és minden jó. Én nem tudom, hogy ez így van, vagy nem. Remélem, hogy a jelenlévők a kivételt erősítik, és tudják azt, hogy a kevésnek van értéke, és a sok, az a sok kevésből van. A sok az nem önmagában van, hanem a sok kevésből jön össze a sok. Szóval Jézus ezt mondja, azt is mondja, hogy a hamison is legyetek hűek. Ez a hamis lehet sok minden olyan, ami akár ilyen nagyon, nagyon keresztény vagy, akkor azt mondod, hogy nagyon világi dolgok, azok nem érdekelnek. De hát azon is hűségesnek kell lenni, mert hogyha Isten rád bízi ilyen nagyon világi dolgokat, akkor legyél hűséges azon is. Mert aki a hamison hűséges tud lenni, az áldást nyer. És ott van még az is, amit Jézus mond, hogy legyél hűséges a másén is. Olyan sok minden van nálad, ami nem a tied. Egyrészt minden istené, de nagyon sok mindent használsz. A céges autódat, a céges laptopodat, a céges telefonodat, a céges nem tudom micsodádat. Nagyon sok minden van, ugye? Ami nem a tied, de te használod. De neked kéne kifizetni az árát, akkor ugyanúgy vigyázz, akkor jobban vigyáznál rá, vagy gondoljátok csak ezt át, hogy nagyon sokszor az van bennünk, hogy ami nem az enyém, az nem érdekel. Ha az enyém, nekem kell kifizetni, nekem kell vigyázni, a persze, hát arra vigyázunk, mert az engem épít, az én életemet. Ami nem az enyém, az nem érdekel. Jézus azt mondja, hogy vigyázz arra, ami a másé. Vigyázz a szomszédnak a kertjére, vigyázz a szomszéd dolgaira is, vigyázz a munkatársaira, vigyázz a céges dolgokra. Igaz, hogy az nem a tied, de vigyázz rá. Hozzál ki belőle a legtöbbet, mert ezzel kifejezed az Isten iránt való hűségedet. Szóval azzal szeretném befejezni, és nagyon eltelt az idő, és nem tudom végigmondani, majd egyszer bepótolom, hogy legyünk hűségesek. Ahogy Ruth kifejezte a hűségét, és ez nem csak egy elmélet volt a számára, és nem csak arról szólt a dolog, hogy egy pillanatnyi fölindulásában azt mondja, hogy jó, hát itt ez az én világom, ez úgy beszűkült, most már kipróbálunk valami újat, kell mindig valami újat kezdeni, és hát fiatal vagyok, még ambícióval vagyok tele, szóval nem erről szól a dolog, hanem nagyon mélyen átgondolja, és azt mondja, hűséges vagyok Istenhez, hűséges vagyok az anyósomhoz, hűséges leszek az ígéretemhez, és amit kimondtam, az úgy lesz. És lehet, hogy ez azzal jár, hogy én leszek a sokadik senki egy új környezetben, Betlehemben. Lehet, hogy ez azzal jár, hogy ki kell menni a földre, és talán 4 kézláb mászok ott, és szedem össze a maradékot, de akkor is hűséges leszek, és az az eredmény ennek, hogy Isten elkezdi áldani őt, megáldja a hűségét, mert nem akárkinek a földjére megy, nem akárkinek a gabonáját szedegeti, és az Isten szárnyainak az oltalma alá megy, és az Isten ott van vele mindenben. És aki nem ismeri a történetet, csak befejezésül elárulom nektek, hogy később ebből egy óriási szerelmi történet lesz. Boáz és Ruth össze fognak házasodni. Benne van Isten ebbe az egészbe? Hogyne lenne benne? Szóval nem mindegy, hogy hol szedegetitek a gabonát. Lehet, hogy még házasság is lesz belőle. Jó kapcsolatok lesznek belőle. És azzal szeretném, és tényleg befejezni, és nem fenyegetek benneteket, hogy annyira benne van Isten ebben az egész történetben, hogy Boáznak és Ruthnak ez az induló kapcsolata, ami most csak arról szól, hogy Boáz betartja az Isten törvényét, azt mondja, hogy az idegen, a jövevény, a szedegethet a földemen, de valószínűleg szimpatikus volt neki ez a hölgy, elkezd beszélgetni vele, még a szolgáit is arra indítja, hogy arra inti, hogy ne bántsátok, segítsétek, kaját is kap, mindent kap. És a végén jön ez a love story, majd később rátérünk erre. Összeházasodnak, és Jézus Krisztus családjába fognak tartozni. Oké, akkor itt a vége.